Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 254-es számú dicséretünk első versét, Mindenkoron áldom az én Uramat.
40. kérdés. Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon, ami bűnünkért eleget tenni, nem lehetett volna, hanem csakis magának, Isten fiának a halála által. 41. kérdés. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. 42. kérdés. Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk meghalni? A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek, és átmenetel az örök életre.
Énekeljük együtt Isten magasztalva a 111. Zsoltárunk első 4 versét. A 111. Zsoltár így kezdődik, hálát adok Uram néked. Pedig hallgassuk meg Istenünk igéjét János evangéliumából. János evangéliuma 17. fejezetének 6. versétől a 21. versig terjedő szakaszból.
Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és neked adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én érettük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Az enyémek mind a tieid, és a tieid az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. Én már nem vagyok többé a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a te nevedben, amelyeket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki sem veszett el közülük, csak a veszedelem fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig hozzád megyek, de ezeket elmondom még a világban, hogy teljes legyen bennük az örömöm. A te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Úgy, amint te elküldtél engem a világba, én is elküldtem őket a világba. Én oda szenteltem magam értük, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te én bennem, és én te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Jézus Krisztus szent lelke tegye áldotta az ő igéit. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Úr Jézus, áldunk és magasztalunk téged, hogy te odaszántad az életedet érettünk, hogy otthagytad a menny dicsőségét, az égi koronát, az istenségedet, és alászálltál emberi testben. És ez az emberi test megtöretett a mi bűneinkért, ez az emberi vér kiontatott, ahogy lemossa a mi vétkeinket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy adtad a lelkedet, hogy ne maradjunk egyedül ebben a gonosz világban, és meg legyünk őriztetve a gonosztól. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te mindezt megtetted értünk. Add, Uram, hogy naponként mi is megtehessük ezt az odaszánást, ezt a teljes önmegtagadást, ezt a teljes megüresedést, ahogyan Te is tetted, Uram. Te csak azt várod tőlünk, amit Te is tettél érettünk. Kérünk Téged, hogy ezt az egységet, ezt az Atyával való egységedet minden nap hozd el bennünk, hogy minden nap közösségbe lehessünk veled. Hisz ez a boldog élet, ez az egyedüli igaz élet, Te benned való élet. Kérünk Téged, hogy minden nap növekedj bennünk, hogy nem mi éljünk többé, hanem Te. A Te dicsőséged ragyogja be ezt a mai napot is, és az egész életünket. Add, hogy hűségesek maradhassunk Te hozzád mindvégig. Álhatatosan hirdethessük a Te igédet. Adj nekünk bizonyságtévő lelket, hogy minél több ember, elveszett bárány visszataláljon a Te aklódba, és hogy pásztorukul vezethessél minket a mennybe Te hozzád. Köszönjük a Te lelkedet, kérünk, hogy légy most itt velünk, és add a Te lelkedet az ige hirdető szájába, és a mi szívünkbe is, hogy meghalljuk, és megcselekedhessük a Te igédet. Légy örökké áldott. Amen.
Üzenetét Ézsaiás próféta könyvének 54. fejezetéből a 9. versből olvasom. Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Az ige hirdetés meghallgatására készülve énekeljük a 161. dicséretünk első versét, Siess keresztjén lelki jót hallani. Istenünk igéjét János evangéliumának 17. fejezetéből olvasom, abból is a 20. és 21. verset. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint Te én bennem, és én Te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az apostoli hitvallás soron következő szakasza így szól, hiszem a szentek közösségét. Ahhoz, hogy ezt a rövid kis részt jól értsük, mindösszesen arra van szükségünk, hogy megfejtsük a kifejezést alkotó két szó pontos jelentését. Ez a két szó a szentek és a közösség. Kezdjük az elsővel, a szentekkel. Kik a szentek? Erre nézve több vélemény is forgalomban van. Én összesen 4 szeretnék ismertetni. Az egyik vélemény szerint azok a szentek, akik templomba járnak. Főként egyes vidékeken lehet ezt hallani, Pesten már ritkábban, de egyes vidékeken még lehet ilyesmit hallani, nézd csak, mennek a szentek a templomba. Általában nem jó indulattal mondják ki ezt, hanem pejoratívan, nézd csak, felöltöztek, mennek a templomba, milyen maradi emberek. Szentek, akik templomba járnak, bárcsak így lenne. Bárcsak valóban el lehetne mondani, hogy azok a szentek, akik templomba járnak. De ez sajnos nem így van. Ha a Bibliát lapozgatjuk, akkor számtalan példát találunk, amely pont azt mutatja, hogy akik elmennek a templomba, azok nem mindig szentek. 2 példát szeretnék elmondani, egy új és egy új szövetségi példát. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy a zsidó királyok gyakran megfordultak a templomban. Ez volt a dolguk. El kellett menniük. De sokszor a szívük nagyon távol volt Istentől. Elmentek a templomba, aztán elmentek a pogány istenek szentélyeibe is. Nem voltak szentek. Az új szövetségből hadd utaljak a farizeusokra. Mindannyian ismerjük a farizeusokat, minden evangéliumi történetben szinte ott szerepelnek. Ezek az emberek, ha tehették, Nem csak egyszer mentek el egy héten a templomba, hanem akár minden nap is. Sőt, ha tehették, akkor egy nap többször is. És szentek voltak? Ugyan. Jézus beszédeiből kiderül, hogy képmutatók voltak, dicsvágyók voltak, gonoszok voltak, nem voltak szentek. És sajnos manapság is el lehet ezt mondani. Mindenki, aki itt van, természetesen kivételnek szokott számítani, de sokszor lehet azt tapasztalni, hogyha valaki eljön a templomba, annak nem mindig az az oka, hogy Isten közelségére vágyik. Hanem sokszor a megszokás, sokszor az unalom, sokszor a dicsvágy, lássák az új ruhámat, lássák a frizurámat, és nem az Isten közelsége. Mások szerint a papok a szentek. A papok Isten szolgái, egész életükben róla beszélnek, az ő nevében teszik a dolgaikat, sokszor még a lakásuk is a templom mellett épült. Ki más lenne szent, ha nem éppen a papok? Szerintem nagyon szimpatikus ez az álláspont, de egy probléma van vele, hogy sajnos ez sem igaz. Nem minden papra lehet elmondani, hogy szent. Egy kedves kollégám szerint nem minden lelkészt szabadna lelkésznek nevezni. Vannak olyanok, akik csupán papipari szakmunkások. Papipari szakmunkás. Ők azok, akik elvégezték a teológiát, prédikálnak, keresztelnek, esketnek, temetnek, de mindez nem szívügyük. Számukra a lelkészi szolgálat csupán a megélhetés forrása. Megint mások a katolikusok szerint azok a szentek, akiket az egyház, a katolikus egyház szenté avat. Jelenleg a katolikus egyház valamivel több mint 10 000 embert sorol szentjei közé, azokat nevezik így, akik hitükkel és életükkel kiviláglottak kortársaik közül. Úgy is lehetne mondani, hogy ők az elit hívők. Erre is azt lehet mondani, hogy ez sem igaz. Nagyon rosszul járnánk, ha pusztán 10 000 szent lenne ebben a világban, és a Biblia nem is támogatja ezt az elgondolást. A Jelenések könyvében, a 7:9-ben a vértanú szentekről olvassuk ezt. Nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni sem tudott senki. 10 000-ig még el tudunk számolni szerintem, és mennyivel többen vannak azok a szentek, akik nem szenvednek vértanú halált. A negyedik álláspont, amit el szeretnék mondani, annál nem fog szerepelni olyan a végén, hogy és ezt nem támogatja a Biblia. A negyedik álláspont ugyanis a Biblia álláspontja, azok a szentek, akik hisznek Jézus Krisztusban. A szent szó alapvetően azt jelenti, hogy elkülönített. Ha egy emberre mondjuk azt, hogy elkülönített, akkor azt értjük rá, azt értjük alatta, hogy ő Isten számára van elkülönítve. Ez az elkülönítés pedig hit által történik. Isten némelyeknek hitet ajándékoz. És ezáltal a hit által ezek az emberek továbbá már nem a világ szerint járnak, hanem Krisztust követik a keskeny úton. Így lesznek Isten számára elkülönítve a Jézus Krisztusba vetett hit által. Kérdezhetné most valaki, na jó, én ismerek egy csomó ilyen embert, de hát azok nem szentek. Azok is ugyanúgy követnek el bűnöket, mint én. Nincs itt valami probléma ezzel a meghatározással? Valóban szent mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban? A kérdés nagyon jó, de nagyon határozottan lehet rá válaszolni. Mindenki szent, aki Jézus Krisztusban hisz, akkor is, ha bűnös. Egyetlen példát hadd mondjak erre. Pál 2 levelet is írt a korintusi gyülekezetnek. Aki végigolvassa ezeket a leveleket, az tapasztalni fogja, hogy ez a gyülekezet nagyon komoly erkölcsi problémákkal küzdött. Nagyon komoly szexuál-etikai kérdésekkel is. Mégis az első levél elején, rögtön a 2. versben, Pál minden hívőt, aki ehhez a gyülekezethez tartozik, szentnek nevez. Ugyanis szentnek lenni nem azt jelenti, hogy bűntelen vagyok, hanem azt jelenti, hogy Krisztust követem, ugyanolyan bűnös vagyok, de mivel Krisztust követem, harcolok a bűn ellen. A templomba járók tehát nem mind szentek, a papok sem mind szentek, a katolikus szent naptár túl rövidke, és talán nem is mentes az emberi tévedésektől. A Biblia szerint a Jézus Krisztusban hívő emberek a szentek. Most, hogy tudjuk, kik a szentek, tegyük fel a következő kérdést, mit jelent a szentek közössége? Sokféle közösséget ismerünk, mindannyian tagjai vagyunk különféle közösségeknek, van osztályközösség. Azt hiszem, ennek, ha nem is most, de régebben mindannyian tagjai voltunk. Vannak baráti közösségek. Van falu közösség, van lepkegyűjtő közösség, ennek én még nem voltam tagja, talán a testvérek közül is ritkásan. Van politikai közösség, van nagyon-nagyon sok közösség. És az jellemzi ezeket a közösségeket, hogy egy-egy speciális élethelyzet, szükség, érdeklődés hozza létre. Össze vagyunk zárva egy osztályközösségben. Közösséget kell alkotnunk. Vagy barátilag összejövünk azért, mert ugyanaz érdekel minket. Ez hozza létre ezeket a közösségeket. Éppen ezért azt is el lehet mondani, hogy az ilyen közösségek nagyon múlékonyak. Ugyanis sokszor egy-egy dolog kapcsolja csak össze a tagokat. Egy-egy szükség, egy-egy érdeklődés. És ha ez elmúlik, akkor ezek a közösségek szétesnek. Tulajdonképpen minden világi közösségre el lehet mondani ezt, hogy nagyon könnyen szétesik. A szentek közössége ezzel szemben egy teljesen más közösség. Ezt a közösséget két jelmondattal lehet jellemezni. Az egyik mondat ez, egy családba tartozunk, a másik pedig ez, egymást építjük. Kezdjük az elsővel, egy családba tartozunk. A felolvasott igében Jézus pontosan erről beszél. A János 17:20-21-ben ezt olvassuk, de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Egy családba tartozni azt jelenti, hogy egyek vagyunk. Egyek vagyunk a származásunkban, talán ez jut rögtön eszünkbe. Egyek vagyunk az értékrendünkben. Egyek vagyunk, tehát jól érezzük magunkat együtt. Egyek vagyunk, tehát kiállunk egymásért. Egyek vagyunk, tehát nem tudunk egymás nélkül élni. Tudom, hogy manapság a család ritkán jelenti ezeket. Manapság ritkán vannak egyáltalán családok. Sokszor felnőnek a gyerekek csonka családokban, egyáltalán nem nőnek fel családokban. Nemrégiben hallottam Karintitól egy idézetet, a te gyereked és az én gyereked veri a mi gyerekünket. Manapság ilyen családok léteznek. Egyik házasságból ki, másik házasságból be, innen is van egy gyerek, onnan is van egy gyerek. Mások azt mondják, hogy én egyáltalán nem is házasodom meg, én inkább szingliként végigélem az életemet. Manapság nincsenek olyan családok, mint amire Jézus gondolt. De valahol mégis erre kell gondolnunk. És ezért kellene dolgoznunk, hogy a család újra ezt jelentse. Egyek vagyunk. A szentek közössége egy család, egyek vagyunk. Hogyan nyilvánul ez meg a gyakorlatban? Egyrészt úgy, hogy a hívők szeretik egymást. Hadd mondjak egy példát. Néhány évvel ezelőtt elmentem egy angol nyelvű konferenciára, körülbelül 400-an jöttünk össze, főként Európából, de Amerikából is. Voltak közöttünk reformátusok, evangélikusok, baptisták, mindenféle felekezet, és odafelé az úton azon gondolkodtam, itt mindenki lelkész, misszionárius, tehát teológiában járatos ember, biztos sok vitánk lesz majd. Hiszen annyi kérdésben másként látunk. Oda megyünk majd, és biztos kis klikkek alakulnak, és egymással fognak majd veszekedni. És amikor odaértem, akkor nagyon jól esett, hogy nem ezt tapasztaltam. hanem azt láttam, hogy az egységnek a lelkülete sokkal erősebb. Ott voltunk, és hát, ha szabad így mondanom, szinte harapni lehetett a szeretetet, mint magas hegyekben a levegőt. Szerettük egymást. A szeretet lelkületével voltunk együtt. És ugyanezt el lehet mondani a gyülekezetekre is. A különféle felekezetű gyülekezeti tagokra is. Akik hisznek Jézus Krisztusban, azok lehet, hogy először találkoznak egymással. Lehet, hogy sok mindenben másként gondolkodnak. De mégis szeretik egymást. És nem úgy, mint Rómeó és Júlia, nem úgy, mint ahogy sokszor politikai hirdetésekben, reklámokban lehet hallani, nem ezzel a lájtos szeretettel, hanem a krisztusi szeretettel. A hívők egysége abban is látszik, hogy elfogadjuk egymást. Nézzünk magunkra egy pillanatra. Magunkra, a mellettünk, előttünk, mögöttünk ülőre. Milyenek vagyunk? Kik vagyunk, akik most eljöttünk? Van köztünk fiatalabb, van köztünk idősebb, van, aki tele van pénzzel, valaki alig tudja megvenni a kenyerét, vannak köztünk olyanok, akik rengeteget tanultak, vannak egyszerűbb képességű emberek. Létezik még egy ilyen közösség a világon? Létezne még egy olyan közösség, ahol szóba állnánk egymással, mikor ennyi különbség van köztünk? Ez a világban nem menne. Ez egyedül a hívők között működik, hogy képesek vagyunk elfogadni egymást. És még egy dolgot szeretnék említeni, a hívők egysége azt is jelenti, hogy segítjük egymást. Olyan sokszor tapasztaltam már ezt. Talán azért is, mert lelkész vagyok, és a lelkészeket egy kicsit mindig megkülönböztetik. Nagyon sok segítséget kaptam már gyülekezeti tagoktól. De hadd mondjam azt, hogy más gyülekezeti tagokra is gondolok. Olyan jó látni sokszor, hogy ha valaki bajba kerül, akkor annak mindig segítenek. Akár anyagilag, akár másként. Van a gyülekezetünknek egy levelező listája, egy internetes levelező lista, és olyan jó látni azt, hogy sokszor vannak emberek, akik írnak erre a listára, hogy szükségem lenne egy kis segítségre. Jó lenne, ha valaki segítene korepetálni matekból, hogy fel tudjak készülni az érettségire. Vagy szükségem lenne erre, arra, nem tudna valaki kölcsön adni. És lehet. És mindig van segítség. Azért, mert a hívők sokszor, ha nem is ismerik egymást annyira nagyon közelről, tudják, hogy egy családnak a tagjai. És ahogy egy család segíti önmagát, úgy segíti a hívők családja is önmagát. Egy családba tartozunk, tehát egyek vagyunk, szeretjük, elfogadjuk, segítjük egymást. A hívők közösségének egy másik jelmondata így hangzik, egymást építjük. Van a hívők közösségére, a szentek közösségére egy bibliai kép, több is van, én most csak egyet szeretnék elmondani, ez a Krisztus testképe. A Krisztus test. Ebben Krisztus a fő, ő a fej, ő hozza a döntéseket, de megvan ennek a testnek a többi tagja is. Van benne kar, láb, mindenféle van benne. És ezt a testet a hívők alkotják. Ebben a testben minden egyes hívőnek megvan a saját szerepe, a saját helye. Lehet, hogy nem tudjuk pontosan, mi ez a hely, nem tudjuk, hogy mivel járulhatunk hozzá a test építéséhez, de megvan a helyünk. Egy másik bibliai tanítás pedig arról szól, és itt szeretném összekapcsolni rögtön a kettőt, hogy mihelyt valaki hitre jut, Isten lelki ajándékokkal, úgynevezett karizmákkal ajándékozza meg. És azért ajándékozza meg lelki ajándékokkal, hogy tudjuk egymást építeni. A test tagjai tudják egymást építeni. Az Új Szövetség 6 helyen beszél a lelki ajándékokról, 6 listát ad ezekre az ajándékokra, és azt lehet mondani, hogy egy lista sem azonos. Mindegyik különbözik egymástól. Felsorolom ABC sorrendben, hogy milyen ajándékok léteznek az Új Szövetségben, és gondolkodjunk el azon, hogy ezek közül melyek jellemeznek minket. Meggyőződésem, hogy aki hívő, azt legalább egy ajándék jellemzi, de akár több is. A tapasztalat inkább az, hogy több ajándék jellemez mindenkit, csak az ajándék intenzitásában van különbség. Tegyük fel, van, akinek van karizmája a tanításra, én azt gondolom, hogy ebben különbségek vannak. Van, aki jobban tud tanítani, és van, aki kevésbé tud tanítani. Van, akinek van karizmája a buzdításra, mond két szót, és rögtön kedvem támad megtenni valamit. A másik ember is tud buzdítani, de lehet, hogy neki egy órai rábeszélésre van szüksége. Gondolkodjunk el, melyik karizmák jellemzőek ránk. Adakozás, apostolság, bölcsesség beszéde, buzdítás, csodatévő erők, egyedüllét, előjáróság, evangelizálás, gyámolítás, gyógyítás, házasság, hit, könyörület, lelkek megkülönböztetése, nyelveken szólás magyarázata, pásztorolás, prédikálás, prófétálás, szolgálat, tanítás, vezetés. Ebből a listából néhány ma már nem létezik, például apostolság nincs. Apostol az a néhány ember volt, akiket Jézus erre a tisztségre elhívott, és van még néhány ajándék, ami azóta már nem működik, de sok minden van, ami minket jellemezhet. Nagyon jó, ha például valaki rendelkezik a bölcsesség beszédével. A bölcsesség beszéde azt jelenti, hogy értem, mi történik körülöttem. Nem mindenki érti, hogy mi történik körülötte. Nem mindenki érti, hogy miért alakul úgy az élete, ahogy alakul. És úgy érzi, hogy benne van egy útvesztőben, véletlenül történnek az események, valahogy mindig túlesik rajtuk, de valahogy nem lát tisztán. Az ilyen embert lehet az orránál fogva vezetni. Akinél megvan a bölcsesség beszéde, az az egész életét az ige fényébe tudja helyezni. És látja, hogy mi miért történik. Ha elkövettem egy bűnt, ha benne élek egy bűnben, akkor annak bizony következménye van. És ne csodálkozzam, hogyha visszaüt a bűnöm. Ha nem szeretem eléggé a feleségemet, akkor a házas életem ezt meg fogja sínyleni. Ha lestem az órán, akkor ne csodálkozzam azon, hogyha egyest kaptam a tanártól. Vagy ha nem kaptam egyest, ne csodálkozzam, hogy később, amikor szóban kell felelnem, akkor nem tudom elmondani az anyagot, mert nem tanultam meg. A bölcsesség beszédével rendelkező ember érti az eseményeket, amik körülveszik. Nagyon fontos a buzdítás. Azt gondolom, hogy egy gyülekezetben nagyon nagy szükség van arra, hogy buzdítsuk egymást. Hiszen kevesen vagyunk keresztények. Ha elmegyünk az iskolába, a munkahelyre, akkor körbevesznek minket a nem hívő emberek. Másként gondolkoznak, más az értékrendjük, és egyedül vagyunk. És sokszor elcsüggedünk. Van értelme hívőnek lenni egy ilyen környezetben? Nem lenne sokkal könnyebb azonosulni másokkal? A buzdítás arra jó, hogy amikor együtt vagyunk, akkor tudjuk bátorítani egymást. Van értelme? Van értelme Krisztus útján járni? És ha eddig ezt tetted, akkor csak így tovább. Sokszor elmarad a buzdítás. Sokszor itt ülünk, elmondjuk azt, hogy igen, mit, hogy kellene csinálni, de sajnos ez nem így megy, és nem vesszük észre, ha valami jól sikerül. Sokszor nem bátorítjuk egymást eléggé. Fedezzük fel, hogy Isten ezt az ajándékot is sokunknak megadta, és éljünk ezzel az ajándékkal. Nem fogok kitérni minden karizmára, felsoroltam. Az a kérdés igazából, hogy felfedezzük-e magunkban, amit Istentől kaptunk. Ha valamit kaptunk Istentől, azt nem véletlenül kaptuk. Nem azért kapunk ajándékot, hogy megtartsuk magunknak. Ez nem a karácsonyi ajándékosztás, hogy utána elmondhatom, hogy én mit kaptam, és másnak nem adom oda, mint ahogy a gyerekek teszik. Ez az ajándék arra van, hogy továbbadjuk. Azért van, hogy továbbadjuk és építsük bele egymást. Gondoljunk bele egy pillanatra, hogyha mindannyian használnánk a saját lelki ajándékunkat, mi lenne ebből a gyülekezetből? Fantasztikus fejlődés történne. Fedezzük fel, hogy mit kaptunk Istentől, és éljünk vele. Mit jelent tehát a szentek közössége? Azt jelenti, hogy egy család vagyunk, egyek vagyunk, és építjük egymást. Egy utolsó kérdést kell még feltennünk. A szentek közössége csupán arra való, hogy örüljünk egymásnak, amikor együtt vagyunk? Vagy van esetleg más célja is? Jézus imájából kiderül, hogy ez a semmihez nem hasonlítható közösség komoly célt tölt be, jel a világ számára. Ezt olvassuk a 21. vers végén, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Mi vagyunk a szentek közössége, az a világ, akik nem tartoznak Jézus Krisztushoz, és a világ látja a szentek közösségét. Látja azt, hogy mennyire különbözünk, és mennyire szeretjük egymást. Mennyire elfogadjuk, mennyire segítjük egymást. És kérdések vetődnek fel bennük. Honnan van ez a közösség? Ki hozta létre? Miért nem esett már szét minden pillanatban? És valahol érezni fogják, hogy van egy vezetője ennek a közösségnek. Nem ember. Mert ember erre képtelen. Lehet valaki aranyszájú Szent János. Akkor sem fog létrehozni egy olyan gyülekezetet, amire el lehet mondani, hogy ez a szentek közössége. Ember erre képtelen. Egyedül az Istennek van rá hatalma. És amikor a világ látja a szentek közösségét, akkor az bizonyságtétel. A létünk önmagában bizonyságtétel. Nem mondunk még egy szót sem, de látja a világ, hogy itt van Isten köztünk. Ha most egy körkérdést tennék fel, hogy kit mi indított el Jézus Krisztus felé, akkor biztos vagyok benne, hogy sokan azt mondanák, hallottam egy igehirdetést, olvastam egy könyvet, és emiatt kezdtem el keresni Istent. De van egy más tapasztalatom is. Az én tapasztalatom az, hogy sokszor valaki, egy kívülálló, becsöppen a gyülekezetbe. Akár a vasárnapi közösségbe, akár a bibliaórai közösségbe, akár a keresztkérdésekre, akár az ifire, és ott marad. Mert olyan közösséget tapasztal meg, amelyre azt mondja, hogy itt jó lenni. Szeretek itt lenni. Ez a szentek közösségének a vonzereje. És félreértés ne essék, nem mi vagyunk önmagunkban olyan nagyon vonzók, hanem az az Isten vonzó, aki minket egy közösségé formált. A szentek közösségéről az apostoli hitvallás a harmadik, a Szentlélekről szóló bekezdésben tanít, és ez arra utal, hogy ennek a közösségnek a létrehozója, munkálója elsősorban a Szentlélek Isten. Ha ő nem lenne, akkor ez a közösség nem létezne. Ugyanakkor a hitvallás azt is elmondja, hogy mi magunk tagjai vagyunk ennek a közösségnek, és mivel tagjai vagyunk, felelősek is vagyunk érte. Gondolkodjunk el otthon csendes perceinkben, hogy hol a helyünk ebben a közösségben. Milyen ajándékokat adott nekünk Isten ezáltal a közösség által, és általunk milyen ajándékokat akar adni Isten ennek a közösségnek. Amen. Válaszoljunk Isten ígéjére egy énekkel a 395-ös számú dicséretünk első versével, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Fennállva imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szeretnénk megköszönni neked, hogy amikor a te életedet áldoztad értünk, akkor nem csak egyes emberekkel kötöttél szövetséget. Nem csak azt akartad, hogy egyes emberekkel békülj meg, hanem azt akartad, hogy egy közösség is létrejöjjön, hogy akik téged követnek, azok egymásnak testvérei lehessenek. Köszönjük neked, Urunk, ezt a közösséget, amely különbözik minden más közösségtől. Köszönjük, hogy tagjai lehetünk, és annyi mindent kaptunk már. Hitbeli megerősítést, fizikai segítséget, barátokat. Köszönjük, Urunk, hogy felnőhettünk ebben a közösségben, és most már nem csak kapni szeretnénk, hanem adni is. Kérünk téged, hogy mutasd meg nekünk világosan, mi a mi szerepünk, milyen ajándékokat adtál nekünk, hogy élhessünk azokkal. Kérünk téged, hogy áld meg a közösségünket, hogy valóban olyanok lehessünk, mint egy család, hogy valóban egyek lehessünk szívünkben, lelkünkben, ahogy az első gyülekezetről is olvassuk. Szívük, lelkük egy volt, és amikor imádkoztak, megrendült az a hely, ahol együtt voltak. Úgy szeretnénk, Urunk, hogyha mi is ennyire egyek tudnánk lenni, hogy az mások számára is látható lenne. Kérünk, hogy áldj meg minket, és add meg, hogy bizonyságot tudjunk tenni rólad már létünkkel is. Kérünk, Urunk, hogy segíts meg minket a következő héten, ami előttünk áll, segítsd meg munkánkat, bátoríts minket, hogy a te utadon járhassunk. Vigasztalj minket, ha szomorúságot hordozunk, ha elvesztettünk valakit, aki közel állt hozzánk. Kérünk, légy velünk, te járj előttünk, te légy a mi jó pásztorunk. Amen. Most pedig egy perc csöndben kiki mondja el imádságát Istennek. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Te szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.